így a helyünkön maradva csendesedjünk el, és kérjük Isten áldását mai esténkre, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk és magasztalunk téged, mert te mondtad, mindenki, akit nekem ad az Atya, az én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Dicsőítünk és áldunk téged azért, mert lehet feléd jönni a fájdalom útján. Talán sokszor úgy jöttünk és úgy kerestünk téged, hogy kérdeztük mi is remegő szívvel, elvetsz vagy elfogadsz, és köszönjük, hogy hívtál. Hívtál azért, hogy meggyógyíts, hívtál azért, hogy a lelkünkre beszélj, hívtál azért, hogy új örömet, új utat és új életcélt ajándékozz nekünk. Köszönjük, hogy ezen a mai estén is itt vagy ígéreted szerint, és állunk azért, hogy könyöröghetünk, áldj meg minket a te igéddel. Köszönjük, hogy te boldogoknak mondod azokat, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. És köszönjük, hogy aki hozzád jön üresen, azt el nem küldöd, Uram, sosem. Kérünk hát, hogy lelki éhségünk, lelki szomjúságunk is csillapítsd, és tölts ki ránk a te szent lelkedet, adj új erőt, adj új kegyelmi fényt, és legyen tiéd a tisztelet, az áldás a miénk. Amen. Szeretett testvéreim, tessenek idén jönni, még elő van hely, nyugodtan, tessenek jönni. Ide is lehet középen, nyugodtan, Isten hozta a testvéreket. Adja Isten, hogy hétvégén már annyian legyünk, hogy a szószékesek tudjak felejteni. Az az ige, aminek alapján mai estén az üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Márk evangélium a második részéből, a 6. és a 7. versekből van megírva számunkra. Márk evangélium a második részéből, a 6. és a 7. versből így szól, ami Urunk írott igéje. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és itt alakodtak szívükben, hogyan beszélhet ez így, Isten káromolja, kibocsáthat meg bűnöket egy Istennek kívül. Szeretett testvéreim, 4. alkalommal foglalkozunk ezzel a kapernaumi történettel. Hétfőn este azzal kezdtük, hogy terjed a hír a városba, ott van az Úr Jézus, és ennek a hírnek a hallatán megmozdul a város, kibillenti a város lakóit a megszokott életritmusokból az örömhír, és vannak, akik kíváncsiságból jönnek oda az Úr Jézushoz, vannak, akik azért, mert hallgatni akarják, vannak, akik nem a saját nyomorúságukkal keresik, hanem beteget hoznak elé, hogy könyörüljön rajta. És azt is olvastuk, és arról is hallottunk az elmúlt estéken, hogy annak a 4 embernek, aki odavitte azt az 5., azt a nyomorúságban levő Jézushoz, volt hite, nem is akármilyen, nem hátráltak meg, amikor akadályokba ütköztek. Mindent megtettek azért, hogy a beteg társuk ott legyen az Úr Jézus előtt. Megnyitották még a ház tetejét is. És azzal a mozdulattal, hogy oda eresztették ezt a beteget Jézus elé, azt is kifejezték, hogy a megoldást, a gyógyítást Jézusra visszák. el tudták engedni a társukat, és nagyon meglepődtek, amikor az ő hitüket látva azt mondta az Úr Jézus ennek a tehetetlen bénának, hogy fiam, megbocsátottak neked a te bűneid. Mindent vártak ezek az emberek Jézustól, csak éppen azt nem, hogy a beteg barátnak a bűneit fogja megbocsátani. Drága testvérek, ma is sok mindent várnak az emberek az Úr Jézustól, de nagyon sokan nem várják a bűneiknek a bocsánatát, nagyon sokan nem imádkoznak ezért, pedig minden emberi nyomorúságnak az okozója a bűn. A bűn miatt van a fájdalom, a bűn miatt van a halál, ahogy Pál apostol írja a Római Levél 6. részében, a 23. versben, a bűnnek a zsoldja a halál, és utána így folytatja, Isten kegyelmi ajándék a örök élet, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És amikor készültem el a ma esti igehirdetésre, és leírtam ezeket a gondolatokat, akkor az első, amire gondoltam, hogy ennek az egész világnak Krisztusra van szüksége. Mert ez az egész világ beteg. És ebben a világban ma is olyan emberekre van szükség, mint amilyenek Kapernaumban voltak. Olyan emberekre, akik lehajolnak az elesetthez és az elesettért. Olyan emberekre, akik tudnak teherhordókká válni. Akik nem csak a saját terheikkel, nem a saját nyomorúságukkal, problémájukkal foglalkoznak, hanem észreveszik a másik terhét, és akik felveszik a másik embernek a terhét. Olyan emberekre van szükség ma is, akiknek van akkora hite, és akiknek van a szívében akkora mentő szeretet az elesett felé, mint amilyen Kapernaumban ennek a négy embernek a szívében volt. Mert ez a hit szerint alázatos, szolgáló, cselekvő, látható hit volt. Olyan hitre van szükség testvérek ma is, amely komolyan veszi, amit az egyik halleluja énekben így mond a szerző, hogy az Isten többet adni kész, mint hinné emberész. Olyan hitre, amely komolyan veszi, hogy olyan embereket is, olyan életeket is van az Istennek hatalma megváltoztatni, újjáteremteni, akire sokszor legyintenek, akiről sokszor lemondanak, sokszor a családtagja is, a társadalom is, és akik mégis komolyan veszik, hogy Jézus könyörülhet rajta. Azon is elgondolkodtam, ma megadta az Isten ezt az ajándékot neked, nem véletlen, hogy két orvossal is beszélhettem, hogy nem elég testvérek tudni az orvosról. Nem elég hallani. Nem elég tudni azt, hogy az orvos az ott van a rendelőben, hogy az orvos fogad, nem elég elmenni a beteg váróig, az orvoshoz be kell menni. Az orvosnak el kell panaszolni a bajt, aztán amikor az orvos felírja a receptet, akkor el kell menni a gyógyszertárba, a gyógyszert ki kell váltani, és be kell venni az orvos utasítása szerint. Mert ha nem tesszük, akkor minden hiába való. És valamikor valakiket el kell vinni az orvoshoz, vagy valakihez el kell hívni az orvost. Olvastam egyszer egy emberről, aki betegségbe szenvedett, elment az orvoshoz, megvizsgálta, megállapította, hogy mi a baj, felírta a gyógyszereket, elment a férfi, kiváltott a gyógyszertárba, utána ott forgatta a kis tablettát a markába, és azt mondja, hogy kérem szépen, ugyan már, nekem ne beszélje be senki, hogy én rajtam ez a kis gyógyszer, ez a kis tabletta fog segíteni. Forgatta a markába, betette a zsebébe, állapota rosszabbra fordul, és a végén meghalt. Testvérek, El kell hinni, amit az orvos mond. Komolyan kell venni, hogy az a gyógyszer, amit az orvos felírt, az engem meg fog gyógyítani. Az én nyomorúságomon fog segíteni. És hogy énekeltük most már negyedik este, hogy Jézus áldott szava, hogy gyógyító. Neki nincsenek szükségei különféle eszközökre, szerencse amulettekre. Jézus ma is az ő szavával, az ő igéjével gyógyítja meg az ember, de teljesen. Nem csak a testét, hanem a lelkét is. Mert Jézusnak az embernek a lelke is fontos. Sok ember csak a testi gyógyulást várja az Úr Jézustól, de nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi lesz a lelkemmel. Elmondta az egyik lelkipásztor, aki már azóta az Úrnál van, annak idején a Krisztusba való hitéért elvitték a sztálini lágerekbe, és amikor ott voltak Szibériában, akkor elvitték őket a vasöntődébe, és azt mondta a munkavezető, hogy na, papok, hol volt a maguk istene? Meg hol van a maguk istene? Minek engedte meg, hogy magukat ide hozzuk? Azt mondja a lelkész, ennek az Isten tagadó munkavezetőnek, hogy ne játszol az Istennel, mert a Bibliában benne van, hogy az Isten nem csúfoltatik meg. Azt mondja kaján mosolyal, szeretném én ezt az Istent látni. És azt is el kell mondjam testvérek, hogy ott volt a forró folyékos vas, fölötte egy nagy vasrács, ami át volt izzítva a nagy hőtől. És ahogy az a gunyolódó munkavezető ment fel a lépcsőn, az emeletre megbotlott, és mivel nem tartózkodott, nem fogózott rendesen a kollába, ráesett erre az izzó vasrácsra. És amíg pillanatok alatt szirkónak égett, azt ordibálta, jaj, mi lesz a lelkemmel. Ő gúnytűzött az Istenből. Azt mondta, szeretném ezt az Istent látni, szeretnék vele találkozni. Az Isten ezt szaván fogta. Tudjátok, a Galata levélben a 6. részben azt mondja Pál apostol, hogy ne tévedjetek, az Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, az fogja aratni is. Aki vet az ő testének, az ő testéből arat pusztulást. Aki vet a léleknek, a lélek szerint arat örök veszedelmet. És ez az Istennek az ajándék, hogy az Úr Jézus ezen a héten a hitünket is szeretné megerősíteni, a hitünket is szeretné meggyógyítani. Nagyon csodálatos az a történet a Bibliában, Lukács evangélium a 4. részéből, amikor az Úr Jézus elmegy, azt olvassuk Simon Péternek a házába, és Péternek az anyósa ott fekszik lázasan betegen, és szólnak belőle Jézusnak, és Jézus oda megy, megfogja az asszony kezét, és elhagyja őt a láz, és utána fel kell, és szolgál nekik. És azon gondolkodtam, amikor ma délelőtt az Úr elindította ezt a történetet, hogy ez a felelősségünk és ez a lehetőségünk. Ez az ember, ez a nép oda vitte Jézus elé ezt a beteget. Péter anyósa felől meg valaki szólt Jézusnak, hogy itt van egy beteg, itt van egy lázas asszony, egy fekvő beteg, ezen könyörülni kellene, meg kellene gyógyítani. Nincsen felírva, hogy ki szólt Péter anyósa felől, de volt valaki, aki szólt Jézusnak. És ma hadd kérdezze meg tőled az Isten rajtam keresztül, hogy kit hoztál ezen a héten eddig Jézus elé? Kiknek szóltál és kik felé terjesztetted a jó hírt? És kiről szóltál Jézusnak? Hogy Uram, rajta is könyörülni kellene, őt is meg kellene gyógyítani, meg kellene ajándékozni, olyan örömmel, olyan lelki békével, de legfőképpen a bűnbocsánattal, amit rajtad kívül senki más nem tud megadni a számára. Azt mondja Jézus ennek a betegnek, fiam, megbocsátottak a bűneid. Márk evangélium a 9. részében A második versben azt olvasjuk, hogy úgy kezdő, hogy bízzál, fiam, megbocsátottak neked a te bűneid. És ezen lepődnek meg, akik ott vannak a tetőn, és ezen lepődnek meg a farizausok, az írástudók. Rögtön meg is van a véleményük az Úr Jézusról. És ennek a véleménynek hangot is adnak. Hogy beszélhet így? Az Isten káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. És olyan szomorú testvérek, hogy ott vannak abban a házban, ahol Jézus tartózkodik. Meghallgatják az Úr Jézus tanítását, de a szívük kemény marad. A szemük nem nyílik meg. Nem ismerik fel Jézus Krisztusban, hogy ott van az Isten köztük, hogy velük az Isten, ahogy a Máté 1.21-ben olvassuk. Ezért mondja egy másik alkalommal, amikor szombatnapon meggyógyít egy vakon születettet, és a vakot is rá akarják venni a megnézett embert, hogy dicsőítsd meg az Isten. Mi tudjuk, hogy az ember bűnös, mondjad már te is, legyen neked is a véleményed róla. Azt mondja, hogy bűnös-e, azt nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam és látok, és amikor kiközösítik, és találkozik vele az Úr Jézus, mert utána megy, megkeresi és megkérdezi tőle, hogy hiszel én az Isten fiában? Azt mondja, hogy ki az Uram, hogy higgyek benne? Azt mondja Jézus, látod őt, és aki veled beszél, ő az. És azt mondja, hiszek Uram, leborulva imádta őt. És utána azt mondja az Úr Jézus, így olvassuk a János Evangélium a 9. részében, a 39-től a 41. versig. Én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? És azt mondja Jézus, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, a bűnötök megmarad. Ezek a farizeusok, írástudók nyitott szemmel ülnek ott Jézus mellett, de lelkileg, testvérek, vakok maradnak. És olyan jó, hogy ebből is van gyógyulás. Mert az egyik életünkben éppen az van, hogy lelkünket, értelmünket, lelki sötétség fogta végig. De szent lelket, szívünket tiszta fénnyel úgy töltse végig, hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk. Az van az Efézusi levélben, a 2. rész 8. és 9. versében, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És amikor elhangzik abban a bizonyos kapernaumi házban az Úr Jézus szájából az a mondat, hogy megbocsátottak neked a bűneid, akkor ebben van feloldozás. Akkor itt arról van szó, hogy valaki üdvösséget kap. Mi az üdvösség? Az Isten uralma és az Isten akarata egy embernek az életébe. Az üdvösség, testvérek, olyan, ami vagy itt a Földön elkezdődik már, vagy soha nem lesz benne részem. Kimaradok belőle. És hogyan lehet az enyém? Csak hit által. Ismétek azt a történetet a Cselekedetek könyve 16. részébe, amikor Pált és Silást megverik, mert hirdetik az evangéliumot, egy jövendőmondó kisleányból, a Jézus nevéből kiparancsolják a gonosz lelket, semmiatt, mivel látják, hogy oda az üzlet, csődülést támasztanak, megverik őket, bebörtönzik őket, és mivel a börtönőr olyan parancsot kap, hogy szigorú őrizet alatt tartsa őket fogva, még a lábukat, meg a kezüket kalodába zárja. És azt olvassuk, hogy éjfél tájban Pál és Silás imádkozott, és dicsőítette az Isten ének szóval. A foglyok hallgatták őket. Tudjátok, ez az ének és az imádság, ez egy bizonyságtétel volt. Mert a világ figyeli, hogy az Isten gyermekei hogy viselkednek a szenvedésben. Hogy csak beszélnek a hitükről, hogy a jó napokban jaj, mennyire ragaszkodnak az Istenhez meg Krisztushoz. De amikor jönnek a nyomorúságok, amikor ránk szakadnak a nem szeretett napok, amikor az Isten próbára teszi és vizsgáztatja hitünket, az iránta való szeretetünket, engedelmességünket, akkor is bízunk-e benne? És akkor is komolyan vesszük-e, amit az egyik szép énekben így mond az énekíró, hogy mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja, és mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem utál, mert orvosságot, boldogságot én nekem készít, tudom, és ezért csak benne bízom. És amikor ugye felel az Isten erre az éneklés imádságra, jön a földrengés, megrendülnek a börtönfalai, kinyílnak az ajtók, minden adott, hogy megszökjenek, és ők ott maradnak ezért a börtönőrért, aki látva a nyitott ajtókat, a nagy sötétséget, azt gondolja, hogy megszöktek a foglyok, és a kardjába akar dőlni. Pál meg rákiált, hogy semmikát ne tégy magadba, mert itt vagyunk. És amikor világosságot kér, és remegve odaborul Pál és Silás el, és azt mondja, hogy uraim, nekem mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Hát mutassátok meg, hogy hogyan lehet ez az enyém. Azt mondja Pál a 31. versben, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. És ha ma este ezt kérdezed, hogy hogyan lehet az enyém a bűnbocsánat, az üdvösség, az örök élet, mit kell nekem ezért tenni? Akkor hirdetem neked Isten előtti szent felelősséggel, hogy semmi más ne tegyél, csak hidd el, hogy ő már mindent elvégezett érted. Mindent megtett érted. Ezért nem kell, testvérek, az Úr Jézus áldozatát bemutatni újra meg újra. Nem kellene kiegészítő áldozatok. Mert ezt az áldozatot, ahogy a zsidókhoz írt levélbe olvassuk, Isten egyszer és mindenkorra elfogadta. Van a 79. Halleluja ének második verse, amelyik úgy szól, Isten igéje, rajtad nyugszik hitem, e kősziklára üdvön felépítem, teljes a váltság, mint Isten készített, bűnös, fogadd el azt mindenestől tied. Hozzám mit sem tehetsz, ő megtevé, váltságodat elvégezé. És egyetlen adósságod van, és egyetlen tartozásod van az Isten felé, amit soha nem fogsz tudni letörleszteni. Ez a hála, hogy bárány, légy áld, aki elvérezél, és értem mindent elvégezél. Elhiszed, hogy amikor a kereszten ott függött és kimondja, hogy elvégeztetett, akkor ebben benne volt, hogy elvégeztetett az Isten igazságának való elégtétel a bűneidért, és az Isten a Krisztusért felment az ítélet alól, de elvégezte a te megváltásodat is. Ugye szó volt már a héten Zákeusról, itt megszólít Jézus a Jerikói úton, és amikor bemegy a házába, megvan róla a véleményük, kívülvalóknak, hogy még ez is, ehhez a bűnöshöz, ez a senki házihoz ment be, és a végén azt mondja Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak. Mert ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Mi énekes könyvünkben benne van az az ének, a keresztfához megyek. Van benne egy olyan verszak, hogy én voltam az elveszett, aki halált érdemelt, kire gyászos éjszakat Isten fia a jópásztor megváltotta bűnátkától, üdvön napon feltámadt. És amikor ezt az ember átéli, hogy az Isten fia engem a bűnátkától megváltott, ez egy boldog pillanat, megbocsátott, és örök életet adott. És az ilyen embernek lesz öröme és békessége. Van a Lukács evangélium a 7. részében egy olyan jelenet, amikor egy Simon nevű farizeus meghívja az Úr Jézust ebédelni. és sokan gyűlnek még össze a házával, úgymond a kollégák. És jön valaki, akit nem hívnak. Egy asszony, akit így mond a Biblia, hogy bűnös asszony, és megáll az Úr Jézus hátánál, és elkezdenek potyogni a könnyei, és ráhullanak az Úr Jézus lábaira. Gyorsan lehajol a hajával, megtörni, aztán elkezdi csókolgatni az Úr Jézus lábát, és a végén elővesz a drága kenetet, és megkeni vele az Úr Jézus lábait. És azt mondja a házigazda magában, ha ő lenne az a proféta, akkor tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, az bűnös. Hogyan fogadhatták, amikor bejött? Lehet, hogy összenéztek, mit keresi? Hogy már ide jönni? Itt tisztességes emberek vannak. És Jézus elkezd beszélni, mond egy példázatot. Egy hitelezőről, akinek volt két adósa. És mivel egyik se tudta letörleszteni az adósságot, mind a kettőnek elengedte a tartozását. És a vége az, hogy azt mondja ennek az asszonynak, megbocsátottak neked a bűneid. És akkor az asztalnál ülők megint elkezdenek tanakodni, hogy hogyan, kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja. És azzal búcsúzik el ettől az asszonytól, hogy a hited megtartott téged. Eredj el békességgel. És azt mondja Jézus róla ennek a házigazdának, hogy neki sok bűne bocsátatott meg. Mert igen szeretett. Pedig nem beszélt a bűneiről. De a szeretetét kifejezte a könyv, a csók, a drága kenet. Mert tudta, hogy azokat a drága lábokat, amiket könnyeivel öntözött, hajával törött meg, és drága kenettel kent meg, majd az ő bűneiért is át fogják szegezni nagypénteken. Megelőlegezte a szeretetét és a háláját Jézus felé. Van egy lelkének, ami úgy kezdődik, van még számomra is bocsánat, van megváltó, ő az enyém. Nem marvos a bűn sem a bánat, mint a fecske újjongok én. Halálba hevertem dőfelemmel. Az életem ára a szívemére lett. A bűnöm, Úr Jézus, nem bádol többé engemet. Hallott testvér, van még számodra is bocsánat. Mert van megváltós, ő a tiéd is akar lenni. Jézus mindenek felett áll. Neki egy szavába kerül, és lecsendesedik a vihar a tengeren, és felül a halott, vagy éppen kijön 4 nap múlva a sírból, mint Betániába Lázár. Neki egy szavába kerül, és a 38 évig fekvő beteg feláll az ő szavára, és elindul. Neki egy szavába kerül, és a száraz kezű kinyújtja a kezét. Neki egy szavába kerül, és a béna feláll. A gonosz lélek kimegy az emberből. Megoszlanak a vélemények. De Jézussal szemben senki nem lehet semleges. Azt mondja az egyik el, hogy aki nincs velem, az ellenem van. És aki velem nem gyűjt, az tékozol. Azt mondják itt az írástudók, az Isten káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket. Olyan szomorú, hogy egy társaságban vannak, és nem ismerik. És jaj, de rettenetes testvérek, amikor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy Jézus tanítványa vagyok, vele járok már, egy társaságban vannak, de még mindig nem ismeri. Emlékeztek, amikor a búcsú beszédét mondja? Azt mondja János Evangélium a 14. részében, hogy ahova megyek, tudjátok, az utat is tudjátok. És utána azt mondják a tanítványok, Uram, nem tudjuk hova menni. Honnan tudnánk az utat? Azt mondja Jézus, én vagyok az ut, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. És utána azt mondja Fülöp Jézusnak, ott a János Evangélium a 14. részében, a 8. és 9. versben, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az nekünk elég. És azt mondja Jézus, annyi ideje veletek vagyok, Fülöp. És még mindig nem ismertél meg engem. Aki engem látott, látta az atyát is. Azt mondja, annyi idő óta olvasod már a Bibliát. Annyi idő óta hallgatsz már. Annyi idő óta azt mondod, hogy szeretsz és velem jársz. És még mindig nem ismersz. Még nem tudod, hogy ki vagyok én. Azért imádkozik a János 17:3-ba, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Tudjátok, nagyon sok embernek, vallásos embernek is ez a nyomorúsága. Azt mondják, hogy jaj, tiszteltes úr, hiszek én a jó Istenbe. De Krisztussal nem tudnak mit kezdeni. És aki Krisztus nem ismeri, az a hit útján félúton van. Azt mondja egy lelki ének sok vérező sebéből, üdvállod Isteni. Ki őt be nem fogadta, a jót nem ismeri. És utána így folytatja, ha hinni mernél, ragyogna rád csoda, te többé nem keresnél más életet soha. A Kolossé levélben az első rész, 15. verse azt mondja Jézusról, hogy ő a láthatatlan Isten képe testileg. A zsidókhoz írt levél első részének a 8. versében olvasunk, de a fiúról itt szól. A te trónusod örökké megálló Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Ézsaiás könyve 9. részében olvasunk az 5. versbe. Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják őt nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Mert lehet, amikor olvasod ezt, azt mondod, hogy nincs valami tévedés. Hát milyen erőtelennek és kiszolgáltatottnak látszott karácsonykor a jászolva. És tudod, mégis erős volt, már kis gyermekként is. Mert vállalta azt, hogy istállóba szülessen még. És nem utálkozott az én meg a te istálló életünktől. Nem undorodott a bűneinktől. Eljönni közzénk. És milyen erőtelennek látszott ott a kereszten odaszegezve. És még a kereszt alatt állva is provokálják, hogy másokat megmentettél. Na, ha olyan erős vagy, szabadíts meg magad. Szálljon keresztül, bizonyítsd be, ki vagy, hogy lássunk és higgyünk. És mégis olyan erős volt ott a keresztem, mert miközben hangzik a vád, mi a válasz? A közben járó ima, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Ez az erős Isten még ott is könyörgött, értem és érted, akinek a bűnei oda juttatták. És ez az erős Isten ott tő is koronával a fején. Az egyik mellette lévő rablógyilkos feloldozza, és beutalja az Isten országába. Mert ez a rabló azt mondja a társának, nem féled az Istent. Mi ugyan méltán szenvedünk, mert tetteink jogos büntetését vesszük. De nézd rá, ő semmit nem tett. Ő ártatlanul szenved, és ennek a latolnak a számára, testvérek, a kereszt kivirágzik. A tőis koronán keresztül meglátja a dicsőség koronáját, a felvadhatatlan koszorút. Az Isten fiában meglátja a királyt, és azt mondja, hogy ott akarok lenni, ahol te vagy. Úr Jézus, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodba. És azt mondja Jézus, bizony mondom neked, még ma velem leszel. Hát ki bocsáthatja meg a bűneidet? Mert ma este ez a kérdés, ott van a lapon az egész napi téma. Az enyémet és a tiédet. Az bocsáthatja meg a bűneinket, akiről azt mondja az írás Ézsaiás 53:5-ben, hogy vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. És ő bűnt azért, hogy nekünk békességünk legyen, mert az ő sebei árán gyógyultunk meg. És miért van szükségünk a bűnbocsánatra? mert a bűneink az Istent érintik. Az Istennek okoznak fájdalmat, aki ellen fellázadtunk, és akinek hátat fordítottunk. Drága testvérek, sokan úgy gondolják, hogy az Isten ahhoz, hogy nekem bűnbocsánatot adjon, ehhez nekem meg kell változni. És sokan erőködnek éveken át, és keserűen jönnek rá arra, hogy én megváltozni nem tudok. De tudod, akkor jön az életedbe a változás, amikor megbocsátja bűneidet, amikor kegyelmébe fogad, és akkor átéled a bűnbocsánat örömét. És nem azért nem akarsz, és igyekszel majd nem vétkezni azután, mert rettegsz a büntetéstől, bocsássatok meg, hogy a fejemre vel az Isten, hanem megtelik a szíved hálával, és azt mondod, hogy Uram, Te, aki engem a bűnös, ennyire szerettél, hogy a Golgotán értem adtad a fiadat. Én a bűneimmel nem akarok fájdalmat okozni neked, hogy ne szomorkodj miattam. Hadd fejezzem be. Kibocsáthat meg bűnöket? Az, akiről azt mondja a Kolossé levél második részének a 14. versében az ige, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, odaszegezve a keresztpára. Egy történet arról szól, hogy volt egy jómódú gazdag, akinek voltak adósai, mert hitelre sok mindent felvettek tőle. És az egyik napon támadt egy ötlete, kiértesítette mindazokat, akik tartoztak neki, megjelölt egy napot, hogy azon a bizonyos napon délelőtt 10 órától 12-ig, aki eljön az irodájába, és bemutatja az adós levelet, annak az adósságát elengedik. Amikor értesültek az adósok, voltak, akik azt mondták, hogy lehet, hogy a bolondját járatja velünk. És ha mégse gondolja komolyan, és ha ott fog megszégyeníteni az irodába, elérkezett a bizonyos nap. 3:45-kor megérkezett a fiával, és leültek az irodába, vártak. És hallották a bezárt ajtók mögött, hogy jöttek az adósok. Ott toporzékoltak az ajtó előtt, de bemenni senki nem mert. Mert nem vette komolyan, nem hitte el, hogy a gazda komolyan beszél. A hitelező el fogja engedni a tartozást. Az idő vészesen múlt. Aztán jött egy idős házas pár. Futottak, ahogy a lábuk bírta. Lihegve érkeztek az ajtó elé, és rögtön tették a kezüket a kilincsre, és mentek befelé. Mondják az ajtó előtt állók, aztán ha tényleg úgy lesz, ahogy meghirdette, igyekezzetek kifele, hogy mi is bemehessünk. És amikor bementek, örömmel fogadták őket, leültették őket, elkérték az adós levelet, ők bemutatták. A jó lelkű hitelező fogta, kettétépte, összegyűrte és bedobta a papírkosába, és azt mondta, hogy tessék nyugodtan lenni, ez az adósság el van engedve. És amikor felálltak és mentek volna kifelé, akkor mondták, hogy tessenek nyugodtan ülni. Amikor elütött a 12 a toronyóra, akkor mondták, hogy ki lehet menni. És amikor kimentek, ugye rögtön rájuk zudultak az ajtó előtt várakozók, hogy na beszéltek, mi volt? Tényleg elengedte? Tényleg széttépte az adós levelet? Mivel az asszony csak könnyek között ennyit tudott mondani, minden adósságunkat elengedte. És akkor rájuk támadtak, minek nem jöttetek ki? Hogy mi is bemehessünk, hát megmondtuk nektek. és erre már ott állt az ajtóba a gazda, és azt mondta, nektek ugyanúgy lett volna lehetőségetek bejönni, és bemutatni az adós levelet, de nem hittétek, hogy komolyan gondolom. Az Isten úgy döntött, hogy az ő fiáért eltörli az adós leveledet, megbocsátja a bűneidet, de elhinni neked kell. Hiszed-e, hogy tud rajtad segíteni? Fontos-e neked a bűnbocsánat? Fontos-e neked a kegyelem? Fontos-e az örök élet? Ha igen, akkor áldjon meg az Isten, hogy ma este el tud neki mondani őszintén az ének soraival, az én erőm kicsi, és a bűn erős nagyon, de mivel te tudsz, akarsz segíteni, hát segíts bajomra, hadd legyen így. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk azért, hogy a kereszt alatt ma is meggyógyulhat az életünk. A kereszt alatt van a bűnbocsánat, a békesség, a nyugalom, a feloldozás. És köszönjük, hogy miközben ebben a világban hatalmasok jönnek és tűnnek el, és hatalmasságok ledőlnek trónjaikról, a Golgota trónja ma is áll, mert áll a Krisztus szent keresztje elmúláséson felett. És köszönjük, hogy Krisztusban beteljesedve láthatjuk az üdvösségünket. Köszönjük, Jézus, hogy van hatalmad megbocsátani bűneinket, mert magadra vetted a bűneinket, mert megbékítetted Isten atyánkat. És köszönjük, hogy nagy pénteken ott a Golgotán szerelmes szíved szakadt meg értünk, de eltörölted mind-mind a vétkünk. Engedd hát, hogy hálával tudjunk jönni, és tudjuk vallani, Jézus, te drága, mit adjak néked? Összetört szívem hozom elébe. Uram, tudjuk, hogyha mindenünket odaadnánk is neked, akkor is bűnös áldozat lenne. Köszönjük, hogy értünk adtad a Szentet, a bűntelen fiút, és köszönjük azt, hogy benne mindent elvégeztél, az ítélet alól felmentettél, és nincsen semmi kárhoztatásuk már azoknak, akik Krisztusban vannak. Kérünk, add nekünk ezt az üdvözítő igaz hitet a te fiadban, és lelked által pecsételd el azt a bizonyosságot mindnyánk szívébe, hogy bűneinek bocsánatát nyeri el mindaz, aki az ő nevében hisz. Amen.